Atya, Fiú, Szentlélek nevében imádkozzunk. Istenünk, köszönjük az adventi időszakot, amelyet annyira szeretünk, hiszen ilyenkor talán kicsit le tudunk lassulni, jobban tudunk rád figyelni, jobban tudunk a csöndre figyelni, amelyben hisszük, hogy te meg akarsz szólalni. Így kérünk most is, hogy szólíts meg minket igéddel, hogy másokhoz is környezetünkben szólni tudjunk a vigasztalás és a jó hír igéjével. Amen. Kedves testvérek, kedves vendégeink, igyekszem, amint azt a Szabad Egyetem rendszeres látogatói tudják, az áhítat igéjét valahogyan az előadáshoz igazítva megválasztani. Amikor néhány héttel ezelőtt Vargosi professzorúrral beszéltem, találkoztunk, akkor hát kérdeztem, hogy mégis ebben a széles témában, hogy Jókai és a vallás, hát milyen bibliai hivatkozások lesznek. Hát mondta, hogy zsoltárok és egyéb, nyilván meg fogjuk most hallani, de nagyon nem adta tálcán, hogy milyen igére utal, és esetleg én miről tartsam az áhítatot. Úgyhogy most egy nagyon egyszerű ige választást mellett döntöttem. A Szegény gazdagok című Jókai mű, aminek van egy fordítottja is, ugyancsak Jókai tolvásokak szerint, ez nem tudom igaz-e, hogy ez inkább egy kényszer szülte könyv volt, hogyha már Szegény gazdagok címmel írt, akkor illik írni Gazdag szegények címmel is, és kicsit erre a szójátékra, szójátéknak is beillő két címre is utalva választottam azt az igét, amelyet most felolvasnék. Ez Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt második leveléből a 8. rész 9. verse. Ezt írja Pál apostol: ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Szegény gazdagok, vagy gazdag szegények. De hogy ezt még jobban ki tudjam fejteni, ahhoz egy képet hívunk segítséggel, a sokoldalú titkárom éppen át tud váltani. Ezt a képet, talán a lámpát is, egy picit még lejjebb is vehetjük, hogy még jobban érvényesüljön, ha nem félnek a sötétben, nem lesz egész sötét, de... Így, jó, ez már a segély, így már talán maradhatunk. Tehát nagyon megérintett engem ez a fénykép, amit Balázs Attila, az MTI fotóriporterre készített, mert úgy érzem, hogy nagyon-nagyon beszédes. Már akkor megérintett, amikor még nem ismertem a hátterét. Később az MTI archívumában megtaláltuk ennek a képnek a keletkezés történetét, a rövid leírását, de azt hiszem, hogy szinte kár is elmondani ezt, bár azért mégis elmondom, de annyira beszédes, hogy egy hajléktalan embert, egy szegény embert látunk, és valahol a szegényeknek a méltóságáról szól számomra ez a kép. Hogy ő fehér inget vesz, nyakkendőt köt, éppen megigazítja a nyakkendő bogát, azok néha még látszik, hogy nem éppen a legújabb angol divat szerint való. A kartonpapírok ott körülötte, a matrac, a hálózsák, az alkalmi fogas ebben a sufni helységben, ez azt hiszem, hogy önmagáért beszél. Úgy hívják ezt az embert, remélem, hogy jelen időben lehet mondani, mert még él, tavaly karácsony előtt, karácsonykor szenteste készítette a fotóriporter Nyíregyházán. Úgy hívják, hogy Antal Barnabás József, 62 éves ember, aki kartonpapírok között él, matracok és óska paplanok között, de ünnepre készül. Mert ez az ünnep, azt gondolom, az ő ünnepe is. Számomra ez a kép karácsony lényegét hordozza, amikor is ugye azt hirdetjük János evangéliuma nyomán, hogy az ige testté lett, és itt élt, lakozott közöttünk. Itt ezen a földön, ahol Betlehemben bezárultak a vendégfogadók kapui, ahol Józsefnek és Máriának istállóba kellett mennie, ezen a földön élt, ahol a földi hatalmat képviselő Heródes elől menekülnie kellett a szent családnak, az újszülöttel, ezen a földön, ahol a leprásnak kolompal a nyakában kellett járnia, hogy elkerüljék őt az emberek és ő az embereket, ezen a földön, ahol a bűnösnek kikiáltott asszonyt meg akarták kövezni, ahol a gyermekeket el akarták zavarni Jézus közeléből, pedig ő áldással jött hozzájuk. És Pál apostol szava azt hiszem, hogy eligazít, Jézus gazdag létére szegénylet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Hónapokon át ott volt asztalon ez a kép, vagy asztalunkon ez a kép, nem tudok szabadulni tőle. Annyit tudtam meg a leírásból erről az emberről, jó, ha neve is van, és nem azt mondjuk, hogy egy hajléktalan, őt úgy hívják, hogy Antal Barnabás József, szabónak tanult, de pincérként dolgozott, élete akkor siklott ki, amikor 25 éves fia a motorbalesetben meghalt. Feleségével megromlott a viszonya, alkoholista lett. Egy ideig szenvedélybetegek intézményében élt, majd az utcára került. Nyíregyháza belvárosában üzletek és bérházak között húzta meg magát. Egyszer elment misére, meggyólt és áldozott, ismerősei szerint haldoklóként ment oda, és szinte egészségesen tért vissza. De nem az otthonába, hanem a kartonpapírok és az ócska matracok közé. És ő mégis úgy viselkedik, mint egy szabad ember, akinek méltósága van. A katolikus Caritastól kapott legszebb ruháját, ezt a fehér inget és ezt az új nyakkendőt veszi fel, mert készül az éjféli misére. Ezek szerint nem csak úri dámák és érdekvezérelt urak vannak ott a misén, hanem az ilyen emberek is, mint Antal Barnabás József. Szerettem volna megismerni őt, és elég sok követ megmozgattunk, hogy megkeressük Nyíregyházán, Laborci Gézán és a nyíregyházi hajléktalan ellátón oltalmon keresztül kerestük, ismertek róla, ismerték őt, tudtak róla, de nem találták meg. Nem tudjuk, hogy éle egyáltalán, lehet, hogy a fővárosba került, lehet, hogy külföldre ment, lehet, hogy máshova költözött, nem tudunk róla, talán mégsem kicsúszott a lába alól a talaj, de az is lehet, hogy éppen ellenkezőleg sikerült visszakapaszkodni, a társat talált, talán otthonra lehet, munkát is talált. Amíg nem találom meg Antal Barnabás Józsefet, addig marad nekem ez a kép 2014 karácsonyáról. A kép azt üzeni, ismét mondom, hogy minden embernek méltósága van. Ezzel összefüggésben eszembe jut az egyik Zsoltár költői kérdése, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az ember tudja, hogy gondod van rá. Amely kérdésre aztán egy másik Zsoltár válaszol, a 90. Zsoltár, legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon és méltóságod fiaikon. Ez az ember Isten képmása. Ő is várja az ünnepet. Ha módja van rá, tiszta inget ölt. Még arra is figyel, hogy a nyakkenő boga jól álljon. Közösségbe szeretne menni. Ha már neki nem lehet otthona, az Isten házába vágyik. Kérem a jelenlevőket, kérek mindenkit, hogy karácsonykor járjunk nyitott szemmel. Hát ha felbukkon ez a férfi valamelyik Isten tiszteleten. Talán egész véletlenül a budavári templomban. Vagy szemben jön velünk az utcán, vagy együtt utazunk vele a villamoson. Ne küldjük el őt és sorstársait, ne húzódjunk el tőlük. Inkább vegyük észre az ő emberi méltóságukat és Isten képűségüket. Kányádi Sándorral együtt imádkozzuk, aki így ír imádságszerűen Isten háta mögött című versében. Előrelátó vagy, de mégis, nézz Uram a hátad mögé is. Ott is lakoznak, és örülnének a mosolyodnak. Imádkozzunk. Kérünk, Urunk, hogy ahogyan Te észreveszed a hátad mögött élőket, úgy mi is vegyük észre az esendőket, a perifériára szorítottakat, azokat, akiktől elrabolják az emberi méltóságot, hogy mégis ezt visszakapják, és átéljék azt, hogy ők Isten képmására vannak teremtve, és a gazdagság és a szegénység az más kategória, mint ahogyan mi itt jólétben és biztonságban elgondoljuk. Köszönjük, hogy Te gazdag létedre szegényé lettél élettünk, azért, hogy ebből a gazdagságból sokak részesedhessenek. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, köszönöm a átadra a figyelmet, és akkor most átadom a szót Margócsi professzor úrnak, aki a magyar irodalom most már több nemzedék számára etalonja, és akin az egyetemi katedrán és folyóiratokban, könyvekben sokan tájékozódnak. Több témát kínál föl, végül is ezt választottam, ezt választottuk, azt hiszem, hogy néha jó visszamenni a 19. századba, és néha jó azokat a talán ma már kevésbé olvasott írókat megismerni, akikről, vagy akiről jókairól most hallani fogunk, úgyhogy átadom a szót, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és lesz lehetőség adott esetben reflexióra, kérdésekre is.
Köszönöm szépen! Kedves barátaim, először is nagyon köszönöm a meghívást, és örvendek, hogy ekkorban beszélhetek. És hát először egy pár szóba megpróbálnám megmagyarázni a témaválasztást, ami ugye nem teljesen magától értetődő. Egyrészt arra gondoltam, hogy ha már valami irodalomtörténeti dolgot kért Tamás, hogy itt mondjak, akkor megpróbálok valami olyanról beszélni, amiről azért mégis elég sokan tudunk. Tehát Jókai az ugyan vesztett népszerűségéből ahhoz képest, ahogy 100 évvel, 50 évvel ezelőtt olvasták, de hát azért mindig a legolvasottabb magyar szerzők közé tartozik. Másrészt, hát ugye megítélésem szerint a legkiválóbb szerzők közé tartozik, akinek, azt kell mondanom sajnos, ugye a iskolai interpretációja vagy magyarázata az nagyon sokszor legalábbis bennem kétségeket ébreszt, és ezért mindenkinek csak azt tudnám ajánlani, hogy felejtse el mindazt, amit az iskolába tanult Jókairól, és próbálja meg friss szemmel újraolvasni a régi élményeit, mert hogyha elfelejtjük azt a kifogásrendszert, vagy azt az előítéletrendszert, miszerint Jókai egy nagy mesemondó volt, akkor egy igazi nagy koncepciójú és komoly gondolkodót is fel tudunk fedezni az írásaiban. Másrészt persze a témaválasztásnak van bizonyos kényessége, mert Jókai nem egy vallási propaganda szerző volt, tehát mondjam, a vallás kérdését nem egyházi szemmel nézte, és egészen sajátos nézeteket alakított ki a vallásról, vallásosságról, Istenről. De éppen azért gondolom, hogy fontos ezzel szembenéznünk, mert ez a szemlélet, amit ő képvisel, ez a 19. század magyar szellemtörténetének egyik uralkodó irányzata volt, és tulajdonképpen a 19. századi írókat nagyon nehezen tudjuk megérteni, hogyha nem veszik tudomásul, hogy hogyan nézték ők a vallásnak a kérdését, és hogyan szemlélték az egyes felekezeteket, vagy egyáltalán a hitnek a kérdését. Másrészt ugye a kezelt anyagot illetően előhebocsátom, hogy ugye Jókainak tulajdonképpen nincs egy olyan műve, ami speciálisan a vallással foglalkoznék, viszont minden művében rengeteg utalás, valamely interpretáció, valamely vélemény elhangzik, valamely szereplő kapcsán felvetődik a vallásnak a kérdése. Úgyhogy én itt, amit fogok mondani, az nagyon sok műből van összegerebjézve, de remélem, hogy a végén el fogják hinni, hogy azért ez egy egységes szemléletnek a kisugárzása, amit itt prezentálandó vagyok. Viszont van egy műve, ami egy nagyon érdekes történeti helyzetben mégiscsak a vallásnak a problémáját teszi alaptémául. Ez a, nem tudom mennyire ismert, a Bálványos Vár című regénye, ami a Székelyföldön játszódik valamikor a 12. század környékén, amikor is a pogány székelyek és a keresztény székelyek hát összekülönböznek. Böcsületesen összekülönböznek, mert hát az egyesek még a tártos hitet képviselik, a mások pedig már megkeresztelve a katolikus tanoknak az egyetemességét vallják, és ez komoly konfliktusokkal inkluzíve vehekedésekkel, egyebekkel együtt. A cselekménye roppant egyszerű, egy pogány fiú beleszerhet egy keresztény lányba, és emiatt kétoldali botrány tör ki, a pogány fiút elkergeti a családja, a keresztény lányt elkergeti a családja. Úgyhogy ezek ketten fogják magukat, elmennek az erdőbe, és boldogan élnek, amíg meg nem születik a gyerekük, illetve amíg az öreg táltos meg nem hal, és lát egy hatalmas álmot, ahol az öreg táltosnak azt mondja az öreg Isten, hogy itt az idő, hogy béküljetek már ki, és akkor mindenki boldogan fog élni, amit meg nem haltok. És akkor összejön az egész csapat, és azt mondják, hogy miért ne békülnénk ki? És fogják magukat, kibékülnek. Hogy frivolan mondom a történetet, de meglátják, hogy a nagy jelenet még nálam is frivolabban kezeli a dolgot. Ugye csak úgy lehet házasság, meg kibékülés, hogyha a pogányok megkeresztelkednek. No nem bánom, mondja Szilamélyen ez a derékszékely legény, én is odahajtom a fejemet a víz alá, elfogadom mennyei vezéremül a Jézus Krisztus, mert derék ember volt. Isten, Isten, édes fiam, igazítja őt helyre az esperes. No hát annyival derekabb ember volt, hogy úgy vitte a földi életét, hogy Istenné lett. Megismertem az útját, megszerettem, követem. Hanem azt az egyet engedjétek meg nekem, hogy az öreg Istent, akit ti Jehovának, Zebaotnak neveztek, hadd hívjam én ezután is magyarok Istenének. Az esperes jó ember volt, egybe hálált, hanem a szerzetes barát nagyon szitta a fogát, ez azért mégse járja. Aztán még egyet hagyjatok meg a kedvemért. Lemondok mindenféle pogány, ő mondja, pogány áldozatokról, víz mellett, tűz mellett, nem tartok semmiféle bálványokat, hanem azt az új tűzgyújtó ünnepet hagyjátok meg nekünk, úgy kívánja azt a mi szívünk. Senkit nem bánatunk meg vele, adjatok neki inkább valami szent nevet, teszem föl Pilátus égetés, hiszen az is benne van a kaidóban. Az esperes arra is kezet adott, és akkor aztán szent volt a szövetség. Ennek megpecsételéséhez Szilamia lehúzta a csizmát a lábáról, azt megtöltötte borral, ráköszöntötte a szent háromságra, az atya helyett a magyarok istenét tisztelve. De hiszen ez csizma, ugye ehetnekség, de nyilván nem így ejtették, de hát így van írva, szörnyülködik el a szerzetes barát. Persze, hogy csizma, mondá az esperes, de azért csak igyunk belőle, ha hánk köszöntik. Szed hoc est magnum schisma. Hát iszunk belőle magnum áldomás. Ugye a magnum áldomás az Anonymus óta ismerhetes fogalma a magyar pogány ünnepségeknek. Most látjuk, hogy itt megtörténik a kibékülés. A pogányok jámborul megkeresztelkednek, de persze úgy, minthogyha nem vennék teljesen komolyan a dogmákat. És a befogadási aktus is az katolikus egyház részéről enyhe fenntartásokkal, de mégiscsak úgy történik, minthogyha nem vennék teljesen komolyan a dogmákat, minthogyha minden teljesen rendben lenne, hogyha azt mondjuk, hogy az öreg Isten és a katolikus vagy a keresztény Isten az azonos. Ez egy fantasztikusan érdekes dolog. És ugye az derül ki belőle, mint ahogy rengeteg más jókai regényből is, hogy jókai az egyes vallások között semmiféle értékelő különbséget nem tesz. Az egyes vallások mind ugyanolyan jók, ha derekasan képviselnek valamely transzcendenciába vetett, vagy gondviselésbe vetett hitet, és hogyha követőik elkölcsösen viselik egymást. Szerintem itt ebben a regényben is ez a Szilamia nevű derékszékely az elmagyarázza nekünk, hogy én azt hiszem, hogy jó embernek jó az Istene. A rossz embernek rossz az Istene, akár keresztet, akár napot imád. Nem vagyunk mi bálványimádók, nem bohulunk mi arca, nem csókolgatjuk a köveket, nem imánkodunk hozzájuk, mi csak szeretni és tisztelni tudunk. Na most ugye ez egy fantasztikusan érdekes dolog, az Isten hit, a vallás le van hozva a földre, és emberi kapcsolatoknak a hálózatába helytetik el, jó embernek jó az Istene, ha tetszik, mondjam, ezek szerint minden jó embernek akár lehet saját Istene is, hiszen az Istenek, mint ahogy az öreg Isten és a keresztény Isten a táltosnak az álmába, nem bántják egymást. Nézzük meg az összes többi jókai regényt. Azt fogjuk látni, hogy ez a vallásfelfogás mindenhol működik. Mindenhol működik, a vallás az ott van minden egyes szereplőnek a leírásába, ugyanakkor ez nem határoz meg semmit arra nézvést, hogy az a figura derékember, nem derékember. Konfliktus esetén egyiknek igaza lenne vallási okokból, erről szó sincsen, hogyha megnézzük akár a török regényeket, akár mondjuk a magyar-román viszályról való regényeket. Mindenütt az van, hogy az Isten hit minden egyháznak, minden felekezetnek az alapja, az derekas jó dolog, és a különböző felekezeti dogmákkal egyszerűen, ha szabad így mondanom, nem kell törődni. Ugye ez egyszer, egy helyütt nagyszerűen ki is van mondva, Bahadlai Rihárd mondja a kőszívű ember fiaibonak a végén, amikor veszi feleségül a Lidenbal Editet, hogy hát azt én elhiszem, hogy a házasságot a jó Isten szerzette, de hogy a ceremóniákat az ördög csinálta hozzá, az bizonyos. Vagy egy másik regényében az hangzik el, hogy nincs nekem semmi bajom a dogmákkal, mert az embereket erkölcsi saját tetteik üdvözítik, nem pedig az, hogy a dogmát milyen kategóriális rendszerben fogalmazza meg. Nézzük meg a jókai regényeknek a tablóját. Például azt, hogy a vegyes házasságok kérdése soha semmi különösebb problémát nem okoz lelkileg. Társadalmilag, intézményileg persze. Hát itt volt például ez a pogány keresztény. A pogány fiú és a keresztény lány boldogan élnek az erdőbe. A keresztény lánynak egy pillanatig nem okoz erkölcsi gondot az, hogy nincsenek megáldva, nincsenek összeadva. Együtt élnek az erdőbe, gyermeket szülnek, majd meg fogják keresztelni a végén. De addig teljesen félreteszi, ha tetszik, az egyháznak az erkölcsi utasításai, hiszen én szeretem a szilamért, akkor kész, passz, hiszek Istenbe így, ő hisz úgy, kérem. Nézzék meg, hogy például Bahadlai Rihárd és Lidenwald Edith házasságának föl sem merül, hogy egy református férfi katolikus lányt vesz föl. Az új földesúr végén, ugye ott ismét a magyar nemes fiú református és az osztrák ezredesnek a lánya, egyszerűen úgy csinál Jókai, mintha ez nem okozna problémát. Mintha, ha tetszik, a vallásosan nevelkedett emberen ezen a dogmatikai, ceremoniális különbségen csak így hip-hop átlépne. Ja, ennek a csúcs teljesítménye egyébként az Enyém kiért övé című regényben tapasztalható, ahol egy rendes cisztercita szerzetes elmegy egy faluba utolsó kenetet feladni, és hát a szegény haldoklónak van egy lánya, hát mit tesz Isten, beleszelhet? Egy pillanat alatt átkeresztelkedik a reformátussá, a rend főnöke azt mondja neki, hogy éljetek boldogan, drága szeretteim, és a szerzetesnek semmiféle lelki fuddalása nincsen, hogy holmi öhögfogadalmakat már letett, meg hát a papi szentséggel itt most valami probléma támadna a katolikus rendtartás szerint, egyszerűen átlép. Vagy gondoljunk arra az Egy az Isten című regénybe, az egészen megrendítő. Egy katolikus grófnő kényszerházasságba kényszerült, a házasságot nem hálták el, egy undorító herceg a férje, ezért a Rómába megy, hogy elválasszák őket. Na most a pápa ott akadékoskodik, meg kitör egy forradalom, úgyhogy a válás nem abszolválódik, de jön egy derék magyar legény, az is egyébként székely. Mit tesz Isten unitárius? Azt mondja neki, hogy Blanka grófnő, szerhess belém, megtörténik, gyere velem Torockóra unitáriusnak. Hát már miért nem mennék? Mondja a grófnő, és ott hagyja a grófnőséget, elmegy unitáriusnak, az unitárius közösség trátkarokkal fogadja, hát katolikus grófnőnk még nem volt, hát most már van nekünk, és boldogan élnek, nagyon jó, de ismét a grófnőbe föl sem merül az a kérdés, hogy itt egy hitnek az elhagyása történik, hiszen azt mondja, hogy Isten ezek fölött van. Ez rengeteg jókai regényben van, egészen a megütközésig. A megütközési. Gondoljunk arra, nem szoktuk észrevenni, hogy a aranyemberben, amit azért gondolom mindenki föl tud idézni, ezt a szegény török-görög lányt, ezt elhozzák Komáromba, és hát meg akarják keresztelni. De hát a Bazovics az ugye szerb ember, tehát görög-keleti pravoszláv vallásba nevelik a hölgyet, hogy majd abba fogják megkeresztelni a török nőt. A Bazovics meghal, Timár Mihály a református, hát akkor legyen református az Isten adta. És akkor átkeresztelik a reformátussal, és úgy megköthetik a házasságot. Vagy egy másik, kevésbé ismert regényben, a Névtelen várban ennek a házassági egyháztalanságnak akár a paródiája is olvasható. Ugye a Névtelen várban van egy, Magyarországon játszódik, van egy derék francia gróf, aki a Fertőtó környékén él, és jön egy német grófnő, cselekmény mindegy, de hát egymásba szeretnek. És házasságot kötnek. Ugye a német grófnő az evangélikus, a francia gróf az katolikus, tehát megkötik a katolikus esküvőt, majd átballagnak a szomszéd faluba, és még egyszer megkötik a házasságot evangélikus mód. Ugye, hogy mindenki ki legyen elégéve, nekünk tök mindegy. Körülbelül ezt mondja a regény, hogy ezek társadalmi konvenciók, hogy, és a szellem az túllépi ezt a házassági konvenciót. Akik nem így viselkednek, tehát fanatikusan ragaszkodnak az egyháznak a konvencióihoz és erkölcsi előírásaihoz, azok jókainál nagyon erős szatírhát vagy bírálatot nyernek. Ugye az Elátkozott család című regénye azért van elátkozva, mert egy katolikus család és egy református család valamikor a 18. század elején, ugye, gyűlöli egymást vallási okok alapján. Nem lehet átlépni a korlátokat, és ezért hihetetlen gonoszságok történnek. A katolikus főúr az minden gonoszságot elkövet, amit ellenreformáció ugyanán szoktak mondani a történetkönyvek. A komáromi református egyháza, a református pap atya, az ószövetségi átkoknak, ahogy mondjam, tömérdekét zúdítja. Mindenki, ha aki katolikus, természetesen itt is a fiú meg a lány egymásba szeretnek, és nem tudnak mit csinálni, elszöknek, és hova szöknek el? Ők is elmennek az erdőbe, és ott a fiú lényegében egyházon kívüli papként fog szolgálni, nagyon messze valahol, gondolom abban az időben még Borsod megye őserdőnek volt elképzelve, mert ott Borsod megyében, az erdőben, egy kis faluba ő a pap, hogy távol legyen mind a katolikus, mind a református püspökségtől, mert a tiszta szehetet és jóság vallását vállalja, és senkitől nem követel meg katekizmus szerű hitvallás tételeket, csak hogy derekas legyen, és hogy mondjam, mindent az egymás iránti szehetet és irgalom jegyében éljen meg. Még egyszer mondom, ez természetesen csak társadalmon kívül történhetik a Borsod megyei vadonban. Na most, ez egy borzasztó érdekes helyzet. Borzasztó érdekes helyzet, hiszen a vallás mindenhol az van, úgy van írva, hogy alapmeghatározója az embernek, csak ebből a vallási meghatározottságból néhány esetben ki lehet lépni. Az egyik az, amikor a nagy romantikus individuális szerelem jegyében valaki úgy beleszerhet a másikba, hogy életkockázatot vállal, és teljes életét fölteszi, akkor elhagyja családját, elhagyja egyházát is, és mindent kockáztat. Ugye az egyik regényébe, ami egyébként nagyon érdekes és konvenció ellenes szerelmi jelentetekben bővelkedik, ott egy hölgy, akit éppen, hogy konszolidálatlan együttélés okán egyházi bíróság elé idéznek, ott egyszerűen azt mondja, hogy én inkább elvesztem a mennyországot, minthogy szerelmi üdvömet elveszítsem, mert mondjam, ez egy olyan boldogság kategóriát biztosít, amit az egyházi ígéret nem tartalmaz. Ezt számtalan helyen megtalálják. Egyébként ez a magyar irodalom romantikus korszakában ugye a leggyakrabban előforduló tóposz, gondoljanak csak Petőfinek a hihetetlen szenvedélyes gesztusaira, hogy a szerelem érdekében az égvilágon minden konvenciót hajlandó félretenni, és eldobni, és elítélni. No most, de hát közben ott van mindenhol, hogy a világot, hogy mondjam, Isten alapján kell elképzelni. És ez a rengeteg helyen előfordul Jókainál, és a 19. század nagyon sok más szerzőjénél, hogy az Istennel való viszony valamiképpen nem egyházilag van megalapozva, hanem az, ha tetszik, benne van az emberi természetben. És ezért a természetnek Isten-ember viszonya az nem helyes, hogyha korrumpálódik a társadalom által, vagyis hogyha egyházak által felekezetekre tagolódik. Ha felekezetekre tagolódik, ott mindig valami a részérdek, a részleges érdek uralkodik, és az egymás közti érintkezést, ez kizárólag megnehezíti, bonyolultá teszi, esetleg tökéletesen annullálja. Csak néhány ilyet olvasok föl különböző regényekből. A mi vallásunk hirdet emberek közötti egyenlőséget, népek közötti békességet, és idézi hozzá, Jézus vagy Mózes, Mahomed vagy Szólón, vagy Konfucsész szavai, hisz ők mind azon törekedtek, hogy az embert közelebb vigyék az Istenhez. Egy másik regényében ezt még részletesebben kifejti. Én minden vallást jónak tartok, csak a követői legyenek jók. A nagy hitalapítók bizonyára mindannyian jó törvényeket adtak a maguk népének. Mózes, Jézus, Mohamed, Konfucsi, Sákjamuni. Ez ugye Buddhának egyik ind megnevezése. Csak megtartsák azokat a törvényeket. Én mindenféle háborúnak meg tudom érteni a célját, csak a vallás háborújét nem. Miattam minden ember üdvözülhet a maga hite szerint. Ugye, ő lényegében azt mondja ez az egész tan, és Jókainak majdnem minden gesztusa, hogy a vallás ugye nem kinyilatkoztatása évén létesül, nem valamilyen isteni emanáció hévén lakozik közöttünk, nem Isten ígéje hívja ezt létre, hanem ez benne van az emberi természetben, a vallás Jókai és ezen 19. századi teológia és filozófia szerint, ez antropológiai tulajdonság, amit, így mondjam, nem garantál semmiféle tan, semmiféle dogma, ha tetszik, semmiféle kinyilatkoztatásnak nevezett szent ihet. Minden vallás egyenlő ilyen szempontból, csak erkölcsös legyen. Ugye van egy nagyon izgalmas és fantasztikus leírás az Egy az Isten című regényben. Ugye itt ez a Derrick unitárius fiú, aki a katolikus grófnőt hazavitte, ez belekeveredik az 1848-49-es a román-magyar gyilkosság sorozatba. És ugye a leggonoszabb ördögi ellenfele az egy elfajzott torockói székely fiú, aki kiadja magát a román népvezérnek, és ő szervezi meg, teszett mondjam, osztrák segítséggel a különböző terrorcselekményeket. Ez a férfi ezt tönkretette a főhősünknek a családját, testvéreit meggyalázta, stb. Tehát egy igazi vérbeli gazember. És ez valami módon ennek a Derrick végtelenül erkölcsös fiúnak a kezébe kerül, és ez a gonosz ember elmondja, hogy most fogják éppen Torockót felégetni, és a teljes családodat kiirtani. És akkor Manassé, úgy hívják Manassé, nagyon szép zsidó neve van, Manasséban föltámad az indulat, és azt mondja, hogy most félreteszem az ölni tilos parancsát, mert ezt a végtelen gonosz embert, hogy megmentsem Torockót, tehát kis hazámat és családomat, ezt agyoncsapom. És éppen készül agyoncsapni, amikor megjelenik egy mentőangyal, egy román nő képébe, aki egyébként szintén szenvedőleg bele van keveredve ezekbe a kölcsönös gyilkosság sorozatokba, hozza az áldozatot a kezébe, és azt mondja, hogy Manassé, megmentettem a faludat. Nem fogják fölgyújtani Torockót. Azt mondja, ez istenlátó magányában oly elfogulást érzett Manassé a szívében, melynek meg kellett magát adnia. Az önmagához visszatért lélek önvádló szemhányása volt az, hogy tudott egy pillanatig kételkedni. Éhezte közellétét az égő csipkebokor hevítő szellemének, ki csodái emberi szív és emberi gondolat által hajtja végre, ki őt abban a percben megállítta, amidőn őt megtagadta. Odaborult arccal a falhoz és siet, hálát adott, a puszta templom falait felszentelte a legőszintébb, legigazabb ima, mely nem szól szavakban, a filozófus megtalálta az Istent. Ugye, Isten kinyilatkoztatta magát, de miben nyilatkoztatta ki magát? A román lány irgalmasságában. És ez okozza azt, hogy a kételkedő filozófus, a kételkező unitárius mégis Istenhez fordul, és alázattal megadja magát, mondván, íme emberi jóság és irgalmasság létezik, inkluzíve Isten is van. Nagyon érdekes, és hogy mondjam, a skolasztikusokkal szembeállított Isten bizonyíték ez, de Jókainál kitűnően működik. És ez a szemlélet, ez ott van Jókainak minden utópiájában. Bizonyára sokan emlékszünk a Fekete Gyémántokban fölolvasott nagy előadásra, ahol ugye a tudós filozófus, a fizikus, a bányamérnök az előadja, hogy hogyan élnek az északi póluson az igaz szívek, tulajdonképpen ad egy társadalmi utópiát, földrajzilag föltolva a északi sarkig, és azt mondja, ebben a világban kell-e pap, kell-e templom, kell-e hit, vagy a reveláció? Ők nem hiszik, hogy van Isten, van lélek, van túlvilág, van örök élet, ők tudják, hogy van. Kell-e ott elhényt, szolgalmat, hűséget, jóságot prédikálni? Nem. Az észak világában nincsen pap. Ugye egy csodálatos utópiát vázol föl, amikor azt mondja, hogy a jövőben egy olyan szinkretikus istenképzet fog uralkodhatni, ahol már hogy mondjam, egyedi papra sincs szükség. Vagy nézzük a másik nagy utópiát, hát azt nem tudom hányan olvasták, mert azért az halálunalmas időnként, mert szélsőséges cselekmények helyett hosszú fejtegetések vannak, és ilyen igazi 19. századi pozitivista utópia ez, de gyönyörű. Milyen a jövő század világa? Ott, abban a világban csak egy párt létezik, a munkás hazaszeretet. És csak egy vallás épít ott templomot, melynek dogmája a józan ember szeretet. Az új nemzetet, az új nemzedék az észszerű hitet is felveszi, szabadon, hierarchia rendszerétől menten, ahogy azt a szeretet Istene magyarázta meg az emberi szívnek, és vallása egységes, se nem katolikus, se nem protestán, se nem zsidó, a szeretet vallása ez, nincsen is itt hitvillongás. Ja, ez az antropológiai alapozottságú Isten tudás, ez áll az utópia alapján, ahol is azt olvassuk, hogy a klasszikus kor, tehát az ókor, a költészet által emelte föl az ember, a héber világ az erkölcsi törvénnyel ismerteti meg az emberiséget, a Jézusi tan a szeretet vallásával váltotta meg, és még hátra van az emberiségre nézve a legnagyobb töké fokára emelő megdicsőítés, ez pedig az ismeret. Ugye, ha emlékezik valaki maguk közül a jövőszázad regényére, ott ugye egy rendes, becsületes világvége fenyegeti ezt a világot a második kötet végén. Ilyen bolygók jönnek, hogy mit tudom, fizikailag én nem értem, Jókai biztos értette, mert ő mindent tudott ilyen tárgyban is. Szóval jön valami bolygó, ami, hogyha neki jön a Földnek, akkor mindennek vége van. És ott is semmiféle isteni csoda vagy ilyesmi nem lép működésbe, hanem a tudósok kitalálnak valamilyen bűvésztrükköt, amitől ez a közeledő bolygó ez elkajszul és elmegy boldogabb vidékekre, és a világban a tudósoknak az emberiség érdekében szeretettel végzett munkája az megdicsőül. Ja, ez lenne a tökéletes világ Jókai szerint. Én most leveszem a kabátomat. Na most, rendben van, ilyen volt a Jókai. De éppen az a borzasztó érdekes, hogy ez a szemlélet, ez a 19. századnak, ha tetszik, alapszellemtörténeti meghatározója Magyarországon. Tudjuk, hogy a 18. század végéig Magyarország még rendkívül erősen tagolt volt vallási szempontból, ugye a katolikus és a protestáns világ csak a 18. század legvégén kezdett szóba állni egymással, addig, hogyha már nem is voltak radikális harcok és villongások, de tulajdonképpen ugye nem vettek egymásról tudomást, egy rendes protestáns szerző csak akkor olvasott katolikus szerzőt, hogyha meg akarta cáfolni. De az, hogy abban lehet valami tanulság is, vagy ne adj Isten, az is okos ember, ez ugye nem fenyegette a különböző olvasási stratégiákat. Hát a 18. század közepéig van több nagyon tartalmas magyar kultúrtörténet katolikus részről, amivel egy szál protestáns nincs benne, és mondjuk ezt ágában nincsen megemlíteni, hogy mondjuk a Biblia le van fordítva magyarra, pardon, hát a Káldi által le van fordítva, de mondjuk a magyar protestáns Biblia fordítás az nincsen, mert hát az nettó elhetnekség. Egyszerűen ugye nem volt érintkezés, az egy hihetetlen nagy dolog volt a 18. század végén, hogy bizonyos nagyon magas értelmiségi körökben már együttműködés is volt tapasztalható. Tehát mit tudom én, Besenyei Györgynek a Hazafiúi Társaságába, a református Besenyei mellett a titkárház a katolikus Ányos Pál volt, a jegyző a piarista Horhányi Elek volt, az egyik tag az evangélikus Glózius Sámuel volt, tehát az egy toleráns, tehát a legmagasabb értelmiségi szinten működő valami, vagy ennek a toleranciának volt az egyik csúcs teljesítménye, hogy Kazinczy mondjuk a nyelvújítási harcokat úgy vitte végig, hogy egyik kezét fogta ugye Kis János későbbi evangélikus püspök, a másik kezét fogta pedig Guzmics Izidor bencés apát, és a nyelv ügyében félhetették a felekezeti villongásokat. Most ez azonban csak a 19. század elején jött létre, akkor viszont, hogy mondjam, hihetetlen energiával eláhasztotta az egész országot. És figyeljék meg, hogy a 19. századi nagy magyar irodalom, ha tetszik, milyen kevéssé érinti a vallási témákat. Mert a nemzeti érdek felülírta a felekezeti különbségeket, és ezért íróink inkább félhetették felekezeti elfogultságukat, amit természetesen magánéletben vasárnap a templomban képviseltek. De az irodalomnak, a politikai gondolkozásnak a terén mondjuk rettenetes mértékben háttérbe szorították. Méghozzá azért, mert az a nagy nemzetelképzelés uralkodott el a 19. század elején, hogy csak az a nemzet erős, aminek egy vallása van. Ahol vallási megoszlás van, ott a nemzeti ideológiai, ha tetszik, a politikai kiállás terén is feszültségek keletkeznek, éppen ezért nagyon szerencsés lenne, hogyha Magyarországon ez a több száz évvel élő vallási megosztottság valamilyen módon diffundálna. Ugye csodálatos megnyilatkozások vannak. Nem szoktunk belegondolni, hogy amikor ugye kapásból idézzük Kölcseinek a versét, hogy a haza minden előtt, ebbe benne van a vallás is. A haza a vallás előtt van. Vagy Vörös Martinak az a nagy verse, a Pázmány című vers, amiben azt mondja, hogy megtért térhítő állok az Isten előtt. Tehát Vörös Marti, aki pedig katolikus volt, azért az kárhoztatja Pázmánnak az erőteljes térhítését, vagy erőszakos térhítését, és hirdetek új tudományt, ó, vedd szívedre, magyar nép, ismét tudományt hirdetek, nem pedig új vallást, legszentebb vallás a haza és emberiség. Ha tetszik, a nemzet érdekében való vallási elkötelezettség az félhetolja egy kicsit a transzcendenciát is, és teljes mértékben félhetolja a dogmatikai, jókaival szólva, ceremoniális különbségeket. Így szól Kölcsey Ferenc máshol, ugye ismét ősi református családnak tagja, aki vallását esze ágában nem lett volna elhagyni. Ne felejtsük el, hogy ezek megtartotta. Ki fogja azt tagadni, hogy az egyféle Isten tisztelet a honszehetetnek erős köteléke, és a többféle Isten tisztelet, hát ez finoman szóval a reformáció, milliomokat kapott ki a patriotizmus határéból. Ugye, ismerjük azt a teóriát, hogy hát a reformációt azt nagyon sokáig érte az a nagyon komoly ideológiai kifogás, hogy a vallási villongás kiszolgáltatta a hazát a töröknek. Hogy a magyar nép, magyar nemzet egymást írtotta dogmatikai okokból, miközben a töröknek nyitva maradt a kapu. Ez egy nagyon általános kifogás volt, nagyon komoly emberek képviselték. De íme Kölcsey fölveti azt, hogy a nemzet egysége, ami ugye ebben az időben a legfontosabb ideológiai követelmény lett volna, gondoljanak Vörös Martinak az Liszt Ferenc versére, és a nemzet mint egy ember álljon szembe a történelem viharával. Ezt ugye nem úgy kell olvasni, ahogy most mondtam, hanem úgy, hogy és a nemzet mint egy ember álljon. A nemzetnek egy szimbolikus megtestesítője legyen, és ez egységes legyen. És ezért a vallási különbségeket föl kell adni. Ugye az előbb említettem Kazinczy kapcsán Guzmics Izidort, ez egy nagyon nagy tekintélyes katolikus teológus volt, Bakony Béli apát volt a Bencésrendnek egyik éke, kitűnő műveket írt, és az például így szól. Egy nemzeti religió, ugye milyen érdekes, egy katolikus szerzetes szájából ez hangzik, hogy egy nemzeti religió éppen úgy szükséges a nemzet boldogságára, mint az egy nemzeti konstitúció, vagyis alkotmány, és az egy nemzeti nyelv, és ennek érdekében minden szorosban dogmatikai fejtegetések és felekezeti tekintetek félhetétetnek. Na most persze praktikusan ezek teljesen kivihetetlen ábrándok voltak, hát ezt nem kell belemenni, hát ezek csodálatosan szép ábrándos utópiák. De ez a koncepció, ez mindenhol ott volt. És a nemzetnek, ma nyilván úgy mondanánk, hogy globalizációs hálója az összes egyház fölött óhajtott kifeszülni. Gondoljunk arra, hogy a Széchenyi, amikor a programját meghirdette, figyeljék meg, az egyházakat egyáltalán nem érinti. Egyáltalán nem érinti. Illetve egy helyen tesz egy említést, amikor meg akarta csinálni a nemzeti panteont. Nemzeti hőseinknek, nagyembereinknek az összesített temetkezési helyét. Hát ezt abban az időben már megcsinálták Angliában, Franciaországban, Pantheon, Németországban, Bajorországban, ott a Dunapartján, ott van az a csodálatos Valhallának nevezett germán dicsőségű múzeum. Ezt akarta megcsinálni, ő a Gellért-hegyre tervezett egy nagy nemzeti temetőt tulajdonképpen, ahova összehozták volna emlékművek formájában mindazt, aki fontos a nemzetnek. És így szól a Derrick Széchenyi gróf, vallás semmit sem határozna, és arra, bár a most ismertek körén túl feküdnék is, s legkisebb tekintet se vétetnék. Tehát ha tetszik, a nemzet temetője az nem vallási temető. Nem úgy néz ki, mint ahogy máig egy csomó vidéki temető, hogy megvan a protestáns része, megvan a katolikus része, ami hát igen teljesen általános volt mindenhol, hanem, és nem a közömbösség jegyébe, hanem a válogatás jegyébe legkiválóbbjaink, kiemeltetnek az egyházból, kiemeltetnek a vallási megkülönböztetésnek a meghatározottságából, és bététetnek ebbe a nagy nemzeti, mondjuk így, múzeumba. Ugye? És hogy igazi, rendes, becsületes protestáns teológust is idézek, ugye a 19. század közepének talán legnagyobb hatású református teológiai tanára és papja volt a Hetényi János, aki így szól például. Mi nagyszerű és fenséges valami a felekezeti gőzkörön fölülemelkedett nézőpontból előadott és kimutatott kereszténység. És azért gondolják meg, hogy egy református teológiai tanár a dogmatikai különbségeket gőzkörnek nevezi. Ugye nem semmi. Vagy amikor így szól egy másik művében, ugyanez a Hetényi. De hát itt nem kell említeni, hogy hát a 19. század közepén azért milyen komoly egyházpolitikai törekvések is voltak, legalább a protestáns egyházaknak az egységesítésére. Hát a Török Pál és Székács József püspöknek az együttműködése az nem kizárólag, hogy mondjam, politikai védelem volt, hanem egy utópikus valaminek a előzménye is, ami persze aztán nem jött létre. De még egyszer Hetényit idézném, aki így kiállt föl. A vallás bölcse az egyedül, ki beavattatik a kereszténység titkaiban. Kereszténység, tehát az Y-t megtartja ott. Elemi vallás által fölvilágult, minden erényhely magasult lélek az, mely a felekezeti szövevénynél följebb repül a hit fellegvára felé. Ilyen lesz becsülője az üdvözítő vallásnak minden felekezeti és igen tisztelendő alakok alatt. Az ilyen nem állapodik meg a betűknél, hanem látja Krisztus vallása irányát, mely nem más, mint tiszta, a legnemesebb emberiség. Hát ezt mondja Jókai Moe. Nézzük meg, hogy a Jókai regényekben ábrázolt vallás felfogása, íme katolikus, református teológiai tanításnak is beállna. Jézusban itt is, nyilvánvalóan egyébként ennek a 19. századi racionális protestáns teológiának következő, Jézusban a derék ember, a legigazabb ember példája, nem pedig a kinyilatkoztatott hit által garantált Isten fia említetik és dicsőítetik. Na most hát körülbelül ennyit akartam mondani, hogy Jókai teljes mértékben azt illusztrálja számtalan variációba, amit ez a nagyszabású hazafias vallás elképzelés a 19. században megélt. Gondoljanak csak arra, hogy keresztény szempontból tulajdonképpen milyen megütköző az, ami a 19. században végigfut. A magyarok istenének kategóriája az lényegében mindenhol előfordul. Első ugye komoly megfogalmazása Dugonics Andrásnál a 18. század végén, az még a pogány magyarok istenét jelentette, és a piarista Dugonics Andrásnak eszébe nem jutott, hogy ezt krisztianizálja, ezt a kitételt. 5 perc múlva az egész magyar keresztény világ ezt elfogadta. Mind, ha tetszik, teológiai állásfoglalást is, gondoljanak csak a nemzeti dalra, politikai aktusnál a magyar nemzet a magyarok istenéhez esküszik. Most befejezésként, hogy egy kicsit könnyedebben fejezzem be, és a teológiából átballagjunk megint egy kicsit a irodalomtörténetnek a frivolabb részére. Milyen volt a Jókai személyes vallásossága? Ja, ő így vall magáról. Egyfajta régi módi protestáns vagyok. Kálvinista, a régi puritán, természetből, meggyőződésből, szabad elvűségből, és ezek nem paradoxonok, ezt ő mondja. Tehát a meggyőződés és a szabad elvűség számára azonos érték. Életem során oly sok kézzelfogható bizonyságot kellett szereznem a gondviselés létezéséről, hogy nem csupán hiszek benne, hanem tudással rendelkezem arról. Én ezt egy kicsit babonásnak nézném, de ez legyen magánvéleményem. Voltam ágyutűzben Pest bombázásánál, bajokban. Jábványok és miazmák között. Ellenség hatalmába, Bahettól elárulva, ínségben és kétségbeesésben, az összes elemek vihahában, halálos betegségben, és csodálatos fordulatokra révén mindig megmenekültem. Azt tetszik, én vagyok a gondviselés bizonyítéka. Nagyon szép és derék, bár hát természetesen nyakig fibor és paradox álláspont. Na de mit mond erről Jókainak a nevelt lánya? Kálvinista volt. De kálvinistasága csak abban nyilvánult, hogy nem szerette a spenótot és a sárgahépát, mert, mint mesélte, gyermekkoromban fejembe verték, hogy ezek pápista ételek, ellenben hajongott a bablevesért disznókörömmel, ez a Jókai bableves, amit lehet kapni, amit az apai házban kálvinista mennyországnak és angyalbakancsnak neveztek. Tehát ez az, amit a külső szemlélő látott Jókainak a gondviselésbe vetett hitéből. És hát egy roppant érdekes önvallomással fejezném itt be. Megkérdezték Jókaitól valamikor a 90-es években, amikor már elég öreg volt, hogy mi a kedvenc könyve. És hát kapásból azt mondta, hogy a Biblia. Egyébként nagyon ismerte a Bibliát, és számtalan idézet van, de így kapásból, mintha csurgott volna ujjából a Biblia idézet. Azt mondja, hogy de van a Bibliának egy olyan kiadása, amit kiváltképpen szeretek, és megnevez egy francia 18. század végi kiadást, mert hogy abban benne vannak az apokrif könyvek is. Az apokrif könyvek is nem teszi hozzá azt, megnéztem ezt a Bibliát a könyvtárba, de ez meg tele van képpel. Ez egy gyönyörűen illusztrált, időnként nem teljesen, hogy mondjam, zárt dogmatikai rendben illusztrált Biblia. És azt mondja, hogy azért szerettem ezt a könyvet, mert a buzgó anakorhelyéte a Szent Dávid Zsoltáraiból énekel, de az istentelen poéta az az apokrifokból. Köszönöm figyelmüket!